Áldás békesség a gyülekezetnek. Anyák napi alkalmából szeretnénk köszönteni az édesanyákat és a nagymamákat.
Hívő édesanya. Az az édesanya a legtöbbet tette, aki gyermekeit Jézushoz vezette. A legszentebb ösvényt nékik megmutatta. Az az édesanya a legtöbbet adta. Én sem kívánok mást, mint hogy megérhessem gyermekeim lelkét tudni szánt kezedben, ösvényeden járva, házadban szolgálni. Velük együtt téged örökre imádni.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Köszönjük szépen a gyerekek szolgálatát. A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntés szavával. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltár első versét énekeljük. Gyülekezet foglalja el a helyét, és folytassuk tovább megkezdett Zsoltárunkat a második, harmadik és negyedik vers éneklésével. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzátok. A Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszból, illetve annak a folytatásából, hiszen úgy kerek a történet, Sámuel második könyvének 13. részéből, az első 29 versből.
Ezek után a következő történtek. Abszalonnak, Dávid fiának volt egy igen szép húga, akinek Támár volt a neve. Amnon, Dávid fia megszerette őt. Annyira epekedett Amnon a húgáért, Támárért, hogy belebetegedett, mert a lány szűz volt, és Amnon lehetetlennek látta, hogy valamit is elkövessen rajta. De Amnonnak volt egy Jónadáb nevű barátja, Simeának, Dávid testvérének a fia. Ez a Jónadáb nagyon ravasz ember volt. Azt mondta neki, mi az oka annak, hogy naponta soványodsz, királyfi? Nem mondanád meg nekem? Amnon azt mondta neki, Támárt, Absalom öcsém húgát igen szeretem. Jónadáb azt mondta neki, feküdj le az ágyadba, és tettesd magad betegnek. Ha eljön apád, hogy meglátogasson, mondd azt neki, jöjjön ide kérlek Támár húgom, hogy enni és inni adjon. Itt a szemem előtt készíts el az ételt, hogy én is lássam, és az ő kezéből egyem. Lefeküdt tehát Amnon, és betegnek tettette magát. Mikor aztán eljött a király, hogy meglátogassa, azt mondta a királynak. Kérlek, hadd jöjjön ide hozzám Támár húgom, hadd csináljon előttem egy pár bélest, és hadd egyem az ő kezéből. Dávid erre ezt az üzenetet küldte Támár házához. Menj el azonnal Amnon bátyát házához, és készíts neki valami ennivalót. Támár tehát elment a bátyjának, Amnonnak a házába, aki ágyban feküdt. Fogta a lisztet, meggyúrta, és bélest csinált ő előtte, és megsütötte a bélest. Aztán elővette a serpenyőt, és eléje tálalta. De ő nem akart enni. Majd azt mondta Amnon, küldjetek ki mellőlem mindenkit. Erre mindenki kiment. Akkor azt mondta Támárnak, hozd be az ételt a hálószobába, hadd egyem a kezedből. Erre Támár fogta a bélest, amelyet készített, és bevitte a hálószobába Amnonnak, a bátyjának. De amikor hozzávitte, hogy egyék, az megragadta őt, és ezt mondta neki. Jöjj, hálj velem, húgom! Ő pedig azt mondta neki. Ne, bátyám, ne ronts meg engem, mert nem szoktak így cselekedni Izraelben. Ne kövess el ilyen gyalázatot, és én ugyan hová vigyem szégyenemet. Te pedig olyan leszel Izraelben, mint egy bolond. Azért kérlek, szólj a királynak, mert nem fog engem megtagadni tőled. Ő azonban nem akart hallgatni a szavára, és mivel erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta. Azután Amnon nagyon meggyűlölte őt. Nagyobb lett a gyűlölete a szerelemnél, amellyel megszerette őt. Azt mondta neki Amnon, kelj föl, menj a dolgodra. Ő így felelt neki. Ne kövess el nagyobb gonoszságot annál, amelyet véghez vittél rajtam azzal, hogy elűzöl engem. Ő azonban nem akart rá hallgatni, hanem beszólította a szolgáját, aki neki szolgált, és ezt mondta. Űzd ki őt gyorsan előlem, és zárd be utána az ajtót. Támáron pedig igen szép tarka szoknya volt, amilyenben a király leányai szoktak járni, amíg szűzek. Amikor tehát kiűzte őt a szolga, bezárta utána az ajtót. Támár pedig hamut hintett a fejére, és a tarka szoknyát, amely rajta volt, meghasogatta, kezét pedig a fejére tette, és jalgatva járt kelt. Bátyja Absalom azt mondta neki, talán Amnon bátyád volt veled? Azért hallgass most, húgom, mert a testvéred, ne bánkódjál ennyire. Ezért Támár nagy álvaságban lakott bátyja Absalom házában. Dávid király pedig mindezt hallva igen nagyon megharagudott. Absalom pedig semmit sem szólt erről Amnonnak, sem jót, sem rosszat. De igen gyűlölte Absalom Amnont, mivel megszeplősítette húgát Támárt. Két esztendő múlva Absalom juhait nyírták az efraimi bal hátszórban, és Absalom meghívta az összes királyfit. Absalom bement a királyhoz is, és azt mondta, íme most nyírják szolgáid juhait, azért jöjjenek el, kérlek, a király szolgáival együtt a te szolgádhoz. A király azt mondta Absalomnak, ne, fiam, ne menjünk el mindnyájan, hagyd ne legyünk terhedre. És ismét erőltette őt, de atya nem akart elmenni, hanem megáldotta őt. Absalom azonban mégis így szólt, ha nem úgy jöjjön el velünk Amnon a testvérem. A király így felelt neki, miért menne el veled? Mégis mivel Absalom erőltette, elbocsátotta vele Amnont is és a többi királyfit. Absalom pedig ezt a parancsot adta a szolgáinak. Kérlek, figyeljetek! Amikor Amnon jókedvű lesz a bortól, és én szólok nektek, akkor üssétek le Amnont, és öljétek meg. Semmit se féljetek, hiszen én parancsoltam nektek. Legyetek bátrak, ne féljetek. Úgy cselekedtek azért Absalom szolgái Amnonnal, ahogy Absalom parancsolta. A királyfiai pedig mindnyájan fölkeltek, és mindegyik az összvérére ült, és elmenekültek. Eddig olvastuk az ígét, testvéreim, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, a lehetőséget és ezt az alkalmat, mint olyan sokszor máskor is, hogy összegyűjtöttél bennünket, és együtt imádhatunk és dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy mi tudhatjuk azt, hogy te Istenünk vagy, aki ezt a világot teremtetted, aki gondozod ezt a világot, és nem csak általánosságban tudhatjuk, hanem azt is, hogy benne rólunk egyen-egyenként mindannyiunkról is gondoskodsz. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt is, hogy minden, ami életünkben történik, arról te tudsz, és te minden javunkra fordítasz. Köszönjük, hogy tudsz sikereinkről, tudsz bánatunkról is, de ugyanakkor a mi bűneinkről is. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan sokszor bűneink közepette azt próbáljuk eltitkolni, leplezni, vagy csak nem tudomást szerezni róla. Kérünk, ne hagyd, hogy így sínlődjünk, így szenvedjünk bűneinkben, hanem adj nekünk bátorságot, adj nekünk hitet, hogy olyankor hozzád forduljunk, Úr Jézus, a te keresztedhez, lerakjuk bűneinket, és ott bocsánatot nyerhessünk. Kérünk, erősíts így bennünket, és taníts mai nap is a te igéd által, hogy megértsük, hogy befogadjuk, és a te igéd szerint élhessünk. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a zsidókhoz írott levél 12. részének 5. verséből, az 5. vers második feléből és a 6. versből hirdetem nektek. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 201-es számú dicséretünk 6. versét énekeljük. Kedves testvérek, Istennek az az áldott igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Sámuel második könyvének 13. részében, az első 29 versben, úgy, ahogyan azt a lekcióban is hallottuk, és ezt szeretném összefoglalni a példabeszédek könyvének 13. részéből, a 24. versel. Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, aki pedig szereti, idejében megfenyíti. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. Kedves testvérek, Dávid királynak Betsabéval történt vétkezése után nagyot fordult az élete. Odáig is sok nyomorúságot kellett átélnie, amikor Saul király halálra kereste őt, újra és újra üldözte, újra és újra el akarta fogni, el akarta veszélyteni, de az Úr nem adta Dávidot Saul kezébe, sőt, minden nyomorúságából kimentette, és végül egész Izrael királyává tette. A Betsabéval történt vétkezéstől kezdve viszont a bajok belülről, családjából és családjától eredtek. Úriás meggyilkoltatásáért cserébe, így ezt a cserét idézőjelbe teszem, 4 fia veszítette az életét. Ahogyan gyanútlanul saját maga fölött kimondta az ítéletet, Nátán példázatát halva a bárányról, a gazdag és a szegény emberről, most én ezt nem mondom el, de így mondta ki az ítéletet Dávid saját maga fölött, noha nem tudta, hogy őróla van szó, a bárányért pedig 4-szer annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte és mivel könyörtelen volt. Dávid halálba adta Uriást, és a saját maga fölött kimondott ítélet alapján 4 gyermeke halt meg. Először lássuk magát, ezt a történetet, amit felolvastunk. A szereplők Amnon, Dávid elsőszülött fia, Dávid második feleségétől, Ahinoamtól. Aztán szerepel a történetben Absalom, Dávid harmadik fia, aki Maakától, Dávid negyedik feleségétől született, és Absalom édeshúga Támár. Amnon és Támár tehát féltestvérek voltak, Dávid gyermekei különböző anyáktól. Amnon szerelmes lett féltestvérébe Támárba. Azt hitte, hogy nem tud mit tenni, de Jónádáb, Amnon agyafúrt barátja, illetve unokatestvére, egy cserre biztatta Amnont, úgy, ahogyan aztán olvastuk is az ígében. Végül a fiú megerőszakolta Támárt, majd meggyűlölte, és eltaszította magától. Tehát tulajdonképpen csak megkívánta a lányt. Az a szerelem az nem olyan szerelem volt, ami Isten szerint való lett volna. Az erőszak elkövetése gyalázat volt Izraelben, plusz a féltestvérek nemi kapcsolata is tilos volt a mózesi törvények szerint. Amnon tehát mindenféleképpen halált érdemelt. Absalom, Támár édesbátyja, 2 éven keresztül dédelgette magában a bosszú, a gyilkosság tervét, és 2 éven át várta a kedvező alkalmat, míg végül meggyilkoltatta féltestvérét. Dávid is haragudott Amnonra, így olvassuk, hogy igen, megharagudott rá, de tenni nem tett semmit. Lássuk most tehát, hogy milyen tanulságai vannak ennek a történetnek, és ha egész más körülmények között is élünk, de az a tanulság, amit ebből a történetből levonhatunk, a mi életünk más eseményeire nézve is érvényesek. Először is szívünkre kell vennünk azt, hogy a bűn nem maradhat következmények nélkül. Dávidnak a Betsabéval elkövetett bűnének közvetlen büntetése a házasságtörésből származó gyermek halála volt. Ezt most olvastuk nemrég. A következmény viszont most Amnon, majd még 2 fiú halála. Miért mondom ezt, hogy következmény? Azért, mert a rossz példa ragadós. Dávid vétkezett Betsabéval, ráadásul nem csak házasságtörést követett el vele, hanem a férjét el is tétette lábalól. Hát Dávid fia, Amnon példát vett az apjáról, és ő is vétkezett Támárral, sőt, erőszakot követett el rajta. Ne felejtsük el, hogy Amnon és Támár valószínűleg már felnőtt emberek lehettek, amikor az apjuk Dávid Betsabéval vétkezett. Amnon anyját Dávid ugyanis még bujdosása idején vette feleségül, tehát az ő fia Amnon már felnőtt ember lehetett, amikor Dávid paráznaságba került Betsabéval. Hát Dávid ilyen példát mutatott a gyermekeinek. Van egy híres neorealista olasz film, amelynek ez a címe, a gyermekek figyelnek bennünket. És ez valóban így van. Még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem figyelnek, és hogyha úgy gondoljuk, hogy nem vesznek észre semmit, akkor is figyelnek bennünket. És nagyon fontos, hogy mi milyen példát mutatunk a gyermekeinknek. Dávid bűnének a következménye, tehát Amnon bűne lett, a király Amnon tettében, mint egy tükörben láthatja önmaga vétkét, még rútabb formában. De Amnon bűne sem volt következmények nélküli, meg kellett halnia. Az első tanúság tehát ez, a bűn nem maradhat következmények nélkül. A második tanúság Babics szavaival élve az, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. Dávid igen nagyon megharagudott Amnonra, de nem tett, és nem is szólt semmit. Vajon miért? Hát először is azért, mert Amnon Dávid első szülöttje volt, és minden apa, vagy legalábbis van az apáknak egy ilyen gyengéjük, elfogultak szoktak lenni első szülöttjükkel szemben. Gondoljunk csak Izsákra és Ézsaura. Ez az indok a Bibliában ugyan nem szerepel, mégis eléggé valószínű, hogy így történt. Sőt, az Ószövetség ókori görög fordítása a Septuaginta, és Sámuel könyvének a kumráni kézirat töredéke egy fontos töbletet tartalmaz, amely ugyan nincsen benne a Bibliában, mégis magyarázza a dolgokat. Dávid király pedig mindezt hallva igen nagyon megharagudott, ugyanis szerette őt, mivel első szülöttje volt. Elnézően bánt vele, nem büntette meg, még csak meg sem szitta. Dávid Amnont ajnározta, noha az ígéret, az isteni ígéret Salamonnak szólt. Mint ahogy Izsák is Ézsaut favorizálta, noha az ígéret, az isteni ígéret Jákobnak szólt. A másik ok, ami miatt nem szólt Dávid egy szót sem, amit az előbb említettem, hogy Amnon paráznaságában valahol önmaga vétkét látta viszont, és talán tudat alatt szerette volna elkerülni a szembesülést saját vétkével. Ezáltal viszont maga is újra bűnbe esett, Amnon cinkosa lett, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. És ez első szülöttjének a halálába került. A harmadik tanulság, az idő nem old meg semmit. Dávid elfogultsága, halogatása következtében nem, hogy jobb lett volna a helyzet, hanem éppen, hogy bekövetkezett a tragédia. Ha Dávid intézkedett volna, ha rendet csinált volna, ez elkerülhető lett volna. Ugyanis volt egy másik mózesi törvény is, amely szerint Amnonnak feleségül kellett volna vennie Támárt. De erre nem kerülhetett sor, mert erre Amnon magától nem volt hajlandó, a király pedig az egészet hagyta, úgy tűnt feledésbe menni. Ráadásul a féltestvérek közötti házasságra azért van példa a Bibliában is, olvasunk például arról, hogy Ábrahám és Sára nem csak férj és feleség voltak, hanem később, amikor Ábrahámot felelősségre vonják, hogy hát miért mondta azt Sárára, hogy a testvére ő, amikor a felesége, akkor hát kivallotta Ábrahám, hogy igen, a feleségem, de hát tulajdonképpen a féltestvérem is, mert tehát magyarul nem hazudtam teljesen, csak úgy félig meddig, mert a féltestvérem is ő, hiszen a két szülő közül az egyik közös. Így amikor esetleg úgy gondolta Dávid, hogy majd az idő megoldja ezt a kérdést, majd hagyjuk, úgy elcsendesedik a dolog, akkor ez a két esztendő nem, hogy lecsendesítette volna a bajt, mint ahogy Dávid gondolta, hanem inkább Absalom malmára hajtotta a vizet. Felkészülhetett Absalom arra, hogy nyilván a féltestvére is lassanként megnyugszik, elfelejti azt, hogy most talán ettől az Absalomtól tartania kellene. Már a király sem haragszik nyilván, és teljesen gyanútlanul elment, és féltestvére meggyilkolta őt. Mi is gyakran halogatunk, azt hisszük, hogy az idő majd megoldja a problémát, hogy majd csak megússzuk valahogy a dolgot. De ha mi nem döntünk, akkor vagy mások fognak helyettünk dönteni, vagy a körülmények döntenek helyettünk. Az idő nem old meg semmit. Olyan sokszor szokták mondani azt is, hogy egy haláleset után, hogy hát majd az idő vigasztalást ad. Az idő nem ad vigasztalást. Isten ad vigasztalást. Láttam én olyan embereket, akik évtizedekkel párjuk halála után is még minden nap kiálltak a temetőbe. Ez nem teljesen normális dolog, de világosan mutatja, hogy az idő nem old meg semmit, az idő nem ad vigasztalást, az idő, ez csak egy szép szólam, hogy az idő megoldja a dolgokat. Nekünk kell döntenünk. Dávid nem döntött, Dávid halogatott, elaltatta a dolgot. Hát Abszalom döntött helyette, és meggyilkoltatta Amnont. És ezért olyan nagyon fontos alapigénknek a tanítása. Hadd olvassam még egyszer. Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, aki pedig szereti, idejében megfenyíti. Dávid nem nevelte gyermekeit. Persze ennyi feleségtől származó, ennyi gyermeket, mint amiről olvasunk, nem is tudott volna nevelni. Gyermekeket nem szabad elkényeztetni és ajnározni, nem a botot kell kímélni, hanem a gyermekeket kell nevelni. Szeretettel, de ugyanakkor fegyelmezéssel is. Milyen jó, hogy Krisztusnak a kereszten kiontott véréért mi Isten gyermekeivé lehettünk. És éppen ezért az Úr akkor is úgy nevel bennünket, ahogyan arra nekünk szükségünk van. Ezért is olvastam a bűnbocsánat hirdetésben, a zsidókhoz írott levélben, hogy fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, mert mindenkit megostoroz, akit fiává fogad. És aztán később a levél írója azt is írja, hogy hát igen, a mi testi szüleink is fegyelmeztek bennünket a saját elgondolásaik szerint. Hát mennyivel inkább el kell fogadni Istennek a fegyelmezését, hiszen azt a javunkra teszi. Olyan sokszor, amikor bajok, nyomorúságok, betegségek érnek bennünket, akkor úgy gondoljuk, hogy ez valami tragikus és céltalan és értelmetlen dolog. Pedig vagy azt a célt szolgálják, hogy oda kényszerítsenek bennünket Isten keresztjéhez, Jézus Krisztus keresztjéhez, hogy oda kényszerítsen bennünket a szenvedés, hogy érzékenyebbek legyünk Isten dolgaira. Vagy ha már Isten kegyelméből újjászülettünk, akkor újra és újra vezetni és terelgetni akar Isten bennünket a jó úton. Hiszen még Jézusról is azt olvassuk, hogy szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Hát, hogyha neki, az Isten egyszülött fiának, a megváltónak, a szenvedéseiből kellett megtanulni az engedelmességet, akkor nekünk mennyivel inkább abból kell megtanulnunk. Idéztem már, egyszer hallottam egy ilyen mondást, amelyre lehet azt mondani, hogy túlzottan leegyszerűsített kijelentés, és valóban az túlzottan leegyszerűsített, és mégis van benne igazság, hogy Istennek két eszköze van ahhoz, hogy önmagához fordítsa az ember szívét. Talán először vagy sokadjára, amikor újra és újra elfordulunk tőle, és ez a két eszköz a Biblia és a szenvedés. A Biblia, amely tartalmazza mindazt, amire nekünk az életben és az örök életben szükségünk van, és a szenvedés, amely által Isten terelget bennünket, hogy újra ő legyen a legfontosabb a számunkra. Ugyanakkor Isten ezzel a neveléssel a lelkünkre köti azt is, hogy mi is tőle vegyünk példát. Tőle vegyünk példát, ha figyelembe vesszük az egész történetet, a bűn gyűlölésében, a fegyelmezésben, hogy ne maradjunk némák, és a halogatás elkerülésében is. Adja Isten, hogyha nehéz is ez a lecke, mégis megtanuljuk tőle, mert ez válik nekünk is a javunkra, és a körülöttünk élők javára is. Olyan csodálatos, hogy Isten azt akarja, hogy bennünket önmagához elvezessen, és hogy rajtunk keresztül másokat is. Amen. Az igére válaszként énekeljük a 118. Zsoltár 9. és 10. versét. Urunk, megvalljuk, hogy méltóak vagyunk a te fenyítésedre. Úgy születtünk, hogy távol éltünk tőled, nem ismertünk téged, nem érdekelt a te akaratod, nem érdekelt a te szavad. Köszönjük, hogyha ígéd és szent lelked által, talán a szenvedést is felhasználva, oda állítottál szent színed elé, és ki terjesztetted ránk is kegyelmedet. De megvalljuk, hogy ha újonnan született gyermekeid vagyunk is, akkor is újra és újra eltévedünk. Újra és újra elveszítjük szem elől a te utadat, és a magunk útjaira, világ útjára térünk. Kérünk, hogy ilyenkor mindig vezess vissza önmagadhoz. Add, hogy soha ne felejtsük el, hogy a bűnnek mindig megvan a maga következménye. Soha ne felejtsük el azt, hogy az idő nem old meg semmit. Soha ne felejtsük el, hogy halogatással nem oldjuk meg a problémáinkat. És ugyanakkor arra is kérünk, hogy ne legyünk elfogultak a hozzánk közelállókkal szemben, hanem tudjuk őket a te szemeddel nézni, mert akkor teszünk jót nekik is, és magunknak is. Kérünk, Urunk, hogy így vezesd a mi életünket és gyülekezetünket is. Vezesd bennünket közösségileg is, hogy együtt is keressük és értsük a te akaratodat. Kérünk, Urunk, az örülőkért és a bánatban lévőkért, a betegekért, a nyomorúságban, szenvedőkért, a gyászolókért. Kérünk azokért is, akiknek jól mennek a dolgaik, hogy ne bízzák el magukat. Hadd könyörögjünk az édesanyákért ezen a mai vasárnapon. Hadd könyörögjünk az érettségizőkért, hiszen nehéz időszak következik az életükben. Te vedd körül őket szabadításoddal és kegyelmeddel. Hadd bízzuk rád a magunk életét, gyülekezetünk életét, Magyarországot, a világot. Urunk, nevelj bennünket a te kegyelmeddel és irgalmaddal. És kérünk, Urunk, hogy a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.